Kedves gyülekezet, érdekes sorozat alakult ki abból, ami az útmutatóban található nap mint nap, mintha nem is mi gyűjtöttük volna ki azokat az igéket, amelyről ezek alatt a napok alatt szólni szeretnénk, hanem úgy tűnik, mintha ezt más rendezte volna. Nagyon érdekes összefüggést véltem én felfedezni ebben a pár igében, és hát nyilván majd Petra a vasárnapi Isten tiszteleten bizonyára majd összefoglalja mindazt, ami ez alatt a négy nap alatt elhangzott, vagy bizonyára valami konklúzió majd kialakul, körvonalazódik. Nem véletlenül olvastam végig, imádság előtt, hát ha nem is végig, de legalábbis hosszasabban a második rész, mert az az ige, amit én gondoltam, hogy kiemeljünk ma estére, az egy picit nehézkesen érthető, hogyha nem nézzük meg azt a szövegkörnyezetet, amiben ez elhangzik. Az lenne a mai gondolat, ami körül együtt lennénk, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is, vagy másokét is. Néhány szót azért hagy szóljak erről a levélről, bizonyára azok számára ismerős a Filippi beliekhez írott levél, akik Bibliát forgatnak, Pál apostol gyakorlatilag Európában itt alapít először gyülekezetet, és talán emlékszünk rá, hogy a Filippi börtönben kezdi az ő szolgálatát, vagy hogy is mondjam, tehát ez alapozza meg az ő szolgálatát, ugyanis amikor a jövendőmondó kislányból kiűzik a jövendőmondás lelkét, akkor fölháborodnak a tulajdonosai, rabszolgatartói, és megvesződik őt, börtönbe zárják, de addigra már kialakul egy pici kis mag, akik befogadják, vagy érdeklődéssel hallgatják az Úr igéjét. Nagyon érdekes az is, hogy Pál apostolt el akarják Sutyomban engedni, de azt mondja, hogy önérzetes római polgárként, hogyha mindenki szeme láttára bebörtönözték, akkor nehogy már így szörmentén csak úgy Sutyomba engedjék el. Tessék nyilvánosan kikísérni őt a börtönből és társát, és hagyd lássa mindenki, hogy római polgárokat nem éli így megvesszőzni, és így börtönbe zárni, vagy így marginalizálni, ha tetszik. Szóval azért volt érdekes, mert azon gondolkoztam ma, hogy ennek az igének kapcsán, hogy mennyiben kell az embernek mindent lenyelnie, ami vele történik. És hát érdekes volt, hogy most gondolnom kellett erre a kijövet, erre a börtönből. Nem Sutyomba jön el onnan Pál apostol, hanem látványosan jön el, és figyelmezteti az adminisztrációt, figyelmezteti a regnáló hatalmat, hogy nem lehet visszaélni azzal a hatalommal, ami nekik felülről adatott. Sokszor ez is feladata a hívő embernek, hogy figyelmeztessen, fölhívja a figyelmet arra, hogy nem lehet azokkal úgy bánni, akik saját jogaikat megvédeni nem tudják. Nem lehet úgy bánni, hogy visszaélünk azzal a kiszolgáltatottsággal, ami ezeket az embereket jellemzi. Polikárposz, aki János tanítványa volt már a második században, idéz ebből a levélből, és talán nem annyira kérdéses az, hogy ki szerezte ezt a levelet. Természetesen a az íráskutatók többféle levélnek az együttállását látják ebben a levélben, de mindenképpen egy olyan gyülekezethez írja Pál apostol ezt a levelet, intést vagy elvárást. Ez az egyetlen olyan gyülekezet, akitől Pál apostol adományt elfogad. Mert velük van olyan lelki közösségben, hogy pontosan tudja, nem fognak ezzel visszaélni. Ugye ahol pénzről van szó, ott mindig megjelenik az ördög, és mindig valami rosszat sug az emberek fülébe, rosszul használják fel, nem úgy használják fel, ide ennyit kellett volna, oda amennyit kellett volna adni, és ki vagyunk ennek a kísértésnek szolgáltatva. Sok esetben még akkor is megrendülünk, amikor pedig lelkünk mélyén pontosan tudjuk, hogy az illető nem vinné rá a lélek, hogy egy fillért is elvegyen abból, ami nem az övé. Szóval Pál apostol ezzel az egy gyülekezettel van olyan lelki közösségben, akiktől még az adományt is elfogadja. De mégis megfogalmaz valami olyasmit, ami bennünket ezek alatt a napok alatt gondolkodásra késztet, és hálaadásra késztet, vagy ha érintve érezzük magunkat, akkor elgondolkodva, elmenvén azonképpen kellene, hogy cselekedjünk, ahogy az írásban szokott ez lenni. Ha annak okáért helye van a Krisztusban az intésnek. Visszaemlékszem, hogy régi közgyűléseinken mennyiszer előkerült ez a kérdés, az intés kérdése. A kézi könyvünk egyébként hosszasan foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ma már senki nem mer szólni semmit az illetőknek, nehogy véletlenül megbántódjon. És hát mindenki úgy gondolja, hogy ha most szólok, akkor mintha kígyó marná meg az illetőt, és azonnal elrohan, mert hát hogy jönnek ahhoz, hogy neki szólnak? Valami ilyesmit érzek ki Pál apostol gondolataiból is, vagy megfogalmazásából. Tudom, hogy nyelvtanilag nem egészen így szól ez a gondolat, ami itt megfogalmazódik az ő ajkain. De valahogy föl kell tennie ezt a kérdést, még akkor is, hogyha itt úgy kell értelmezni, hogy helye van a Krisztusban az intésnek, mert különben hogyan talál valaki helyes útra, ha nem szólnak neki, hogy rossz irányba mész? Melyik a jobb? Megbántódva elmegy valaki, vagy szólnak neki, hogy tudja, nem jól cselekszel, helytelen, amit csinálsz. Nem jó Krisztusban az, amit te jónak gondolsz. Ha annak okáért helye van a Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek. Így egybe elolvasva, már is másként hangzik, mint az az első gondolat, amit kiemeltem. Ha helye van. Helye van? Hagy fordítsam meg ezt a mondatot. Helye van? Ennek mind felsorolva így a mi közösségünkben, gyülekezetünkben, a szívedben, egyenként. Vajon fontos ez? Vajon nem elkopott gondolatok mindezek? Lehet, hogy ma már ezt nem így kell gondolni. Más világot élünk, és másfajta módon kell közösségben, gyülekezetben gondolkodnunk. Ha így egyben olvasom, akkor valami olyasmi körvonalazódik, ami egy ideális közösség. Hát helye van az intésnek. Hát helye van a szeretet vigasztalásnak. Hát helye van a lélekben való közösségnek, vagy ha helye van a szívnek és a könyörületességnek. Fogjátok majd látni, hogy ezek nélkül, a gondolatok nélkül nem lehet érteni azt, amiről ma mottóként gondolkodni szeretnék, és hogy hiába állok meg ennél hosszasabban, mind arról szól, amit kiemeltünk ma, ne nézze ki a maga hasznát. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Hát én nem tudom, aki csoport lélektannal foglalkozott már valaha, találkozott egy olyan homogén csoporttal, ahol mindenki egy ugyanazon indulattal volt, én nem. És nem is olyan nagy baj ez, hogy különbözőek vagyunk, és minden közösségben, csoportban egyik ember ilyen, másik ember olyan. De itt valami másról szeretne beszélni az örökkévaló inspirációjára Pál apostol. Teljesítsétek be az én örömömet. Én azt gondolom, hogy volt itt egy kis surlódás, és nem is gondolom, ezt lehet tudni ebben a közösségben, és még annak ellenére is volt, hogy, mint említettem, ez az egy olyan közösség, akivel nagyon szoros lelki kapcsolatban volt Pál apostol. És lehet, hogy ezért meri nyíltan elmondani nekik haszonra mindazt, amit ő gondol. Teljesítsétek be az örömömet. Ó, milyen nagyszerű dolog lenne, mondja Pál apostol, ha a közösségre ez volna jellemző. Különböző családok képviselőjéként vagyunk itt, és talán nekünk van Ildikóval a legtöbb gyermekünk a jelenlévők közül, és hát nagy családban sokszor szoktak torzsalkodni, hogy fogalmazzak, ilyen egy kedveskedve a gyerekek, és engem azért szokott érdekelni, hogy egy-egy ilyen torzsalkodást hogy lehet levezényelni, és aztán hogy fognak megbékélni a gyerekek, hogy mi lesz egy-egy ilyen egymásnak feszülésnek a vége. De aztán egy idő után nem szokott ez olyan kellemes lenni, és hát akkor fogalmazza meg az ember, hogy teljesítsétek már be a gyermekeim, ami örömünket, vagy az én öröm, és hagyjátok már abba ezt az egészet. De itt sokkal mélyebb dologról van szó. Igen, nem jó nézni azt, hogyha szeretteink harcban állnak egymással, nem a csapataink, hanem szeretteink, és úgy megvan az emberben az a vágy, hogy békesség legyen otthon, és mindig arra menjünk haza, hogy ne legyen rossz szó, hanem harmónia és békesség legyen. De Pál apostol itt, amikor ezt megfogalmazza, akkor arra próbálja inspirálni a gyülekezetet, hogy az egyenlő indulat az nem azt jelenti, hogy mindenben egyformán gondolkodni, hanem mindenki számára az legyen az inspiráló gondolat, hogyan tudnám betölteni a Krisztus szeretetét. És ha nem sikerül, akkor megpróbálom újból, nekifutok, hogy az öröme Pál apostolnak teljes legyen. És nyilván ő ezt az örömöt a mestertől kapta, és az gondolta, hogy milyen nagyszerű lenne, hogyha az ő tanítványaiként együtt lélegezve, egy célért, különböző emberek beteljesítenék azt az örömet, hogy a szeretet együtt legyen, érzésben ugyanaz az indulat legyen, majd fogjuk látni ennek a résznek a közepettáján, hogy mi is az az indulat, amire ő gondol. Semmit sem cselekedvén, versengésből. Rögtön lelki füleimmel hallom, mint amint mindenki meghőköl és azt mondja, hogy hogy lenne Krisztus közösségében versengés. És hogy meséljek el egy kedves kis történetet, én megtérésem után rengeteget stoppoltam, mert nem volt egy fillérem sem, és mindig mennem kellett, és ezért stoppoltam, és mindig beszélgettem az engem fölvevő sofőrökkel, és hát így, ahogy beszélgettem egyszer valakivel, kiderült, hogy fiatal korában egy közösségnek a kántora volt. És azért hagyta ott a gyülekezetet, mert jött valaki más, aki a többség szerint szemben orgonált, és ő ezt nem tudta elviselni. Olyan pici dolgok történnek, amit nem tudok elviselni. Ja, ha ez így van, akkor veszem a kalapomat és máshova megyek. Ja, ha véletlenül valaki összevonta a szemöldökét, akkor én nekem itt nincs. Akkor én ide többet be nem teszem a lábamat. És olyan előszeretettel szokták hangoztatni, hogy nincs már ott szeretet. És ezzel mit lehet kezdeni? Nincs szeretet, akkor el kell onnan menni. Nem tudok orgonálni, mert más esetleg jobban orgonál. Akkor egy életre otthagyom Krisztust. És sorolhatnám végtelenségig azokat a nüansznyi dolgokat, amelyek versengésből vannak jelen a hívő ember életében. Hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Hát ez nem olyan egyszerű dolog. Mert hol van akkor a helyes önértékelés, ugye ez lélektanilag egy fontos dolog, aki önmagát nem ismeri, és mondanám mindjárt a pszichológia leckét, azzal mi a baj, és nem lesz soha értékes figurája, alkotó eleme, közösségnek, és a többi, nem erről szól ez a dolog, hanem valami másról. Arról, amiről Pál úgy fogalmazott, hogy az én örömöm teljes legyen. És így jutunk el ahhoz, ami a mai esti mottónk, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. A haszon az bármilyen előny, ami bárhogy és bármiből keletkezhet, fogalmazzák meg a haszon címszó alatt. Bármilyen előny. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy visszajelzéseket kapjunk, és megdicsérjenek azért, amit teszünk. Mert ez jól esik nekünk, mert 12. század óta az angol etikában ott van a haszonelvűség, ahol valahogy belopózkodik az emberi gondolkodásba az, hogy csak annak van értéke, amiből valami haszon származik. És így el lehet jutni, ha az ember ezt végig gondolja, hogy a jóság sem egy értékes dolog már a végén, mert abból nem mindig származik haszon. A haszon az bármilyen előny, ami bárhogy és bármiből keletkezik. Ne gondoljuk azt, hogy ez mi ránk nem jellemző. Mert a haszon az az, hogy egy picit a központban tudok lenni. És egy picit rám vetül mindenféle figyelem. Nem az a baj, ha az ember ezt szeretné, mert szükségünk van erre. nem oly főpapunk van, ki ne tudna megindulni a mi gyarlóságaink, a magyar zsidókhoz írt levél. De így tudjuk megérteni mindazt, amit utána Krisztusról mond Pál apostol. Nem azt mondja, hogy én olyan tökéletes lennék, hanem példaként állít valakit, és ezért olvastam föl nektek azt, ami itt a levél közepetáján van, annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, amikor az Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Isten országában valahogy nem az előny motiválja, és nem a haszon motiválja a hívő embert jó esetben. Pár éve döbbentem rá egy ige hirdetés kapcsán, és azóta ezt én nagyon fontosnak tartom. Sajnos nem én találtam ki, hanem hallottam, de ezt csak viccből mondom nektek, de boldogan használom bármikor. Hívő ember úgy élje az életét, mintha nem lenne egy ország. És ezzel nagyon fontosat mondott az, akitől én ezt hallottam. Ide kapcsolódik a mai témánkhoz. Ne keresd a magad hasznát. Hát ha csak azért teszel valamit, mert majd a végén mennyország lesz, valami sántít. Na nem azért, mintha nem lenne jó az Istennél. És nem lenne jó, amikor az Isten maga fog világítani, és keblére ölel bennünket. De hát mit kezdjünk akkor azzal, amit Jézus mond? Nem szemmel láthatóan jön el a mennyek országa, benned van. De ehhez valahogy a haszon kérdését át kéne formálni. Ha már reformáció jubileuma van, meg kellene reformálni ezt a gondolatot. Mi is az én hasznom? Mi is az, ami engem motivál, amikor Krisztus közösségében szeretnék lenni. Az az indulat legyen benned, ami volt a Krisztus Jézusban is. Ha ezt az ember végig gondolja, nem is olyan egyszerű ezzel megbirkózni. Ha becsületes az ember, olyan könnyen rávágom, hogy drága Jézus, én követlek téged, akárhova mész, még a tengeren is járok, és három lépés után azonnal el is süllyedek. Ezért szeretem én Pétert, mert annyira plasztikus, ahogyan a mi botlásainkat elénk tárja. Annak okáért az az indulat legyen benned, bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Hát ha valakinek, akkor neki tisztában kellett azzal lennie, hogy ő kicsoda. Kereshette volna maga hasznát? Igen. De mi a haszon? Mi az ő haszna? Kevés ideje valakivel beszélgettem, szoktunk vasárnaponként imádkozni érte, és arról beszéltem neki, vagy arról beszélgettünk, hogy nem az a kérdés, hogy vannak-e kísértések, azok mindig lesznek. Nem lesz olyan állapot, amikor nincs kísértés. És még csak nem is az a baj, hogy az ember azt kívánná, hogy ne történjen meg velem az, ami meg fog történni, hanem a kérdés az, hogy annak ellenére, hogy ott van a kísértés, és nyakon ragadott, és úgy érzem, hogy bele fogok roppanni, lesz-e erőm ellenállni. Úgy dönteni, hogy nem engedem el mindenemet, és nem fogok összeroskadni alatta. És akkor hoztam neki példaként, amit nektek akarok mondani. Azt mondja Jézus, ha lehet, múljék el tőlem-e pohár. Nem olyan könnyű ám ezt kimondani. Igen, ha tetszik, és lehet, hogy most valaki meg fog botránkozni, Jézus azt kívánta, hogy elmúljon ez a pohár, amit neki végig kell a kereszten szenvednie. De volt ereje, hite azt mondani, hogy ne úgy legyen, ahogy én gondolom. Mi a haszon? Mondhattam azt is, ne úgy legyen, ahogyan én gondolom. Mi a haszon? Az a haszon, ha az örökkévaló Isten számíthat rád. És annak semmi értéke közgazdasági értelemben, akkor nincs értéke. De önmagában az, hogy az örökkévaló Isten kért meg valamire, az haszonnal jelentkezhet az életedben. Ne a magad hasznát nézd, azzal, hogy szolgálsz, azzal, hogy az az indulat van benned, ami Jézus Krisztusban van, az akkor is haszon és akkor is érték, ha úgy tűnik, hogy az semmi anyagival nem fogható, mérhető és racionális gondolatok között értéktelen. Ezért őrizd meg lábadat, amikor az Istennek házához mégy. Miért? Hát pontosan azért, mert azt kínálják fel neked az Úrban, az Úr házában, ami az egyetlen, ami megszabadít, azt a legdrágább és legáldottabb vigaszt, amire szükséged van, mert ott azt kínálják föl neked, ami a legmagasztosabb, Isten barátságát. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Amen. Thank you.